Az aréna ma esti vendége Söfrin György, a Fidesz európai parlamenti képviselője. A beszélgetést pénteken este 6 órakor rögzítettünk. Sokat beszéltünk már Angela Merkel és François Hollande Európa parlamenti beszédéről, európai parlamenti beszédéről, de hogy látja ezen túl, a menekültválságon túl, körvonalazódik-e az Európai Parlamentben, vagy egyáltalán az Európai Unióban egy közös megoldás a migrációs válságra? Láthatóak-e már azok a jelek, hogy azon túl, hogy változik a vezető politikusoknak a hozzáállása, finomodik a nyilatkozatuk, közelebb kerülnek egymáshoz a gondolatok, és valóban egy közös európai 28-ak vagy 27-ek által kialakított megoldás?
Sajnos én inkább az ellenkezőjét látom, hogy a közép-európai államok, amelyek azt hiszem, hogy a legkiéleződöttebb helyzetben vannak, most nem akarok beszélni a földközi tengerről, ami egy más kérdés, ami természetesen Olaszországot érint elsősorban, Máltát. De azt látom, hogy lehet, hogy nem így fog alakulni, de azzal, hogy a Lengyelország kivételével, tehát a három visegrádi országot és Romániát leszavazták, nem teljesen precedens nélkül, ez nagyon ritkán fordul. És ilyen ügyben, ami tulajdonképpen létfontosságú ezeknek az államoknak, nagyon nehéz azt mondani, hogy itt létezik egy európai egység. Na most nem kell túl komolyan venni, de amit a szlovák miniszterelnök Robert Fico most mondott, hogy nem ilyen alapon ő inkább kivonul az Európai Unióból, hát ő, neki nem kell a szomszédba menni egy kis populizmusért, de minden esetre érdekes, hogy úgy érzi, hogy ilyen messzire is el lehet menni. Tehát azt hiszem, hogy itt nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a nyugatiak azt mondják, hogy a ti problémáitok másodrendűek, ami a migrációt illeti. Senki sem mondta így ki, és azt hiszem, hogy az egyeseket sokkolna, hogy mi sok pénzt adunk nektek, az európai adófizetők pénzét, tehát ti úgy húzzátok be a farkatokat.
Akkor egyre távolabb kerülnénk a közös megoldástól? Talán.
Ebben a pillanatban attól tartok, hogy igen. Tehát én pessimista vagyok. Nem vagyok pessimista, ami az európai integrációt illeti, de most ebben a pillanatban nem azt látom, hogy a nyugatiak igazából az egész 28 tagállam problémáival törődnének, hanem hiába mondják azt, hogy ezt nem emlékszem, hogy Hollande mondta, vagy Merkel, hogy a nacionalizmus az háborúhoz vezet, lehet, hogy mindketten. Fogadjuk el, bár ez sem ennyire egyértelmű. Hol van a határ a nemzeti érdek és a nacionalizmus között? Ott, ahol én megmondom, mert nem lehet leválasztani. Tehát a nemzeti tudat, a nemzeti érzés az, hogy mi egy bizonyos közösséghez tartozunk, annak vannak érdekei. Tehát ez esetben ezeket nemzetnek nevezhetjük, vagy magyar nemzet, vagy portugál nemzet, egy dán nemzet, és egyes dolgokban mi eltérően gondolkodunk. Na most ez az, amit ebben a pillanatban egyrészt az Európa, a brüsszeli elitek, másrészt az európai liberálisok, most az egész, hogy minek is nevezzük, a liberális elit, a liberális politikai osztály, nem csak Brüsszelben, semmiképpen nem akar elfogadni. Tehát az, hogy Magyarországnak nemzeti érdekei vannak, az már egyenlő a nacionalizmussal, zsovinizmus, szélsőség, populizmus, xenofóbia, lehet gyártani ezeket a szavakat.
De Angela Merkel is azt mondta, hogy közös megoldást kell találni, és nem jó, hogyha egy-egy nemzet saját maga próbálja a helyzetet kezelni. Ami felfogható pozitívan is.
Felfogható pozitívan is, igen.
De akár kritikaként is.
Mi történik a gyakorlatban? És ezt még nem tudjuk, talán még korai. Feltételezem, hogy valamikor a közeljövőben lesz egy újabb csúcs találkozó. Október közepéről volt szó. Gondolom, hogy időközben az úgynevezett serpák, de a kisegítők már buzgón dolgoznak különféle megoldásokon. És azért álljunk itt meg egy pillanatra, mert tudom, hogy a legfontosabb kérdés, probléma az a migráció kérdése. De azért ott van az euró, a közös pénz nem. Azt is meg kell oldani. Ott van Görögország, ott van Nagy-Britannia, az úgynevezett Brexit, a brit kilépés, ott van Ukrajna. Aztán mi történik a Közel-Keleten? Tehát egy ilyen válság halmozódást élünk meg, és nem lehet mindenre egyszerre odafigyelni. Tehát azt hiszem, hogy ha sorrendről van szó, akkor ebből a szempontból nézve a migrációs válság zavarja az egészet, mert mondjuk korábban, tehát mondjuk tavasszal, az euró jövője volt, és Görögország voltak a fő témák. És ott volt a háttérben Ukrajna és Oroszország.
És ez lett volna a következő dolog, amit megkérdezek öntől, hogy összességében az elmúlt évek összességében az elmúlt évek kihívásaira, Ukrajnára, a görögországi pénzügyi problémákra, a menekültválságra, látja-e azt, hogy az Unió sikeresen válaszolt? Bármelyik kérdésben, bármelyik válságot megfelelően kezelte a közösség?
Ilyenkor én mindig azt szoktam visszaválaszolni, hogy mik a sikerkritériumok? Tehát minden ettől függ, hogy hogyan itt éri
személyes.
Meg.
Személyesen az ember előtti, Görögország nem lépett ki, Görögország
akkor
létezik.
Ez sikernek is könyvelhetjük el.
És ön szerint?
Hát attól függ, hogy mit akartunk elérni, hogy melyik jobb az Európai Unió, melyik jobb Görögország, hogy bent maradjon, nem maradjon. Én úgy látom, hogy egy fél siker jött létre, ami Görögországot illeti. A Görögország bent maradt, különféle ígéreteket kapott az Európai Unió Ciprasztó, hogy ezeket betartják-e, azt majd meglátjuk, hogy bevezetik-e ezeket az abszolút szükséges reformokat, meglátjuk. Egyelőre fél siker. De nem vagyok benne teljesen biztos, hogy mi a siker. A siker szerintem az, hogy Görögország elinduljon egy gazdasági növekedés irányába, amit egyelőre nem látok. De mondjuk, hogy ez még korai. És ne hamarkodjuk el. Hogyha Ukrajnáról van szó, akkor lehet azt mondani, hogy a Minszk 2-es mintha valamit elért volna. És még azt is el tudom képzelni, láttam ilyen elemzéseket, a magyarázatokat, hogy Oroszország, Putyin belátja, hogy már elérte azt a maximumot, amit Oroszország képes elérni. Tehát hiába volt szó Novorossziáról, tehát új Oroszországról, hogy elfoglaljuk egész Ukrajnát, visszaállítjuk az orosz-magyar határt, meg ilyeneket, nem. De úgy néz ki, hogy ami a szakadár területeket illeti, harcok vannak, most pár hónappal ezelőtt, már nem emlékszem, vagy hét vagy hónappal nem emlékszem, amikor arról volt szó, hogy napokban elindul a támadás Mariupol ellen, nem indult el a támadás. Tehát,
ez végül is siker, mert nincsenek siker a határainknál a harcok.
Igen,
nem kell a magyar kisebbségnek a határon átjönnie, menekülnie a hazájából, az otthonából.
De nem csak nekik, mert azért oké, hát én nem akarom lebecsülni a magyar kisebbséget, de azért tudjuk, hogy a lengyelek föl vannak arra készülve, hogy több millióan is érkezhetnek menekültek. És tudjuk, hogy van körülbelül 1,5 millió belső menekült Ukrajnában, és talán 500,000, akik Oroszországba mentek. Ez sokkal nagyobb szám, mint a magyar kisebbség. Mondjuk, hogy 150-160 ezeren. Ha jól tudom, egyébként a román kisebbség nagyobb, mint a magyar. De mi erről soha nem szoktunk beszélni. Tehát én azt mondanám, hogy a Isten ments, de hogyha tényleg kirobban az ukrán válság, akkor sokkal többel kell majd foglalkoznunk, mint mondjuk a magyar kisebbség sorsával. Tehát nem akarom ezt lebecsülni, de hogyha tényleg elindul több millió ukrán nyugat felé, akkor mi a mi álláspontunk? A lengyelek, mint mondom már, hogy nagyjából valamit kidolgoztak, sokkal könnyebb. Tehát egy ukrán le tud telepedni Lengyelországba, és van különbség a két nyelv között, és szépen beintegrálódnak. Ugyanez a helyzet tudtommal Csehországban. Nagyon kevesen maradnak Szlovákiába. Nálunk vannak ukránok, de akik ukrán állampolgárok, azok nagy részt kisebbségi magyarok. De ez bennünket is érinthet, ha ebbe az irányba mennek el a dolgok. Tehát én örülök annak, hogy minthogyha valamennyire lecsendesedett volna az ukrán válság. Még nincs vége.
Moszkva viszont úgy tűnik, hogy másfelé keresi a sikereket. Mit gondol az elmúlt hetek legnagyobb, vagy talán legszemtelenebb politikai húzásáról, az oroszok szíriai bombázásáról? Putyin elnök hosszú idő után felszólalt az ENSZ-ben, a New York-i közgyűlésen 90 perces megbeszélést folytatott Barack Obama amerikai elnökkel. Bőfél évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen lett volna, hogy az orosz és az amerikai vezető leüljön, nemhogy 5 percre, de 90 percre beszélni egymással. Gyakorlatilag Washington beleegyezett abba, hogy Moszkva Szíriába bombázzon, és a nyugati szövetségesek is gyakorlatilag áldásukat adták erre. Oroszország órákon belül szinte telepített több tucat harcigépet, majd pedig úgy tűnik, hogy a nyugat által támogatott ellenzéket bombázza, vagyis egy hatalmas fricska, amit a nyugati szövetségesek Amerika kapott. Mit gondol erről az új szerepről, új hát orosz szerepről?
Én úgy látom, hogy az oroszok kiváló sakkhúzást végeztek el, és igazából az a kérdés, hogy miért tartott ilyen sokáig? Tehát Assad mindig is valamennyire Oroszország felé nézett, és Moszkvának volt a szövetségese, és most tulajdonképpen a semmiből az oroszok ráéreztek arra, hogy van egy lehetőség, egy hatalmi vákum talán, minden esetre világos volt számukra, hogy egy nagyon gyenge amerikai vezetőséggel állnak szembe. Tehát nagyon sok mindent megengedhetnek maguknak, mert tudják, hogy az amerikai nem fognak visszavágni. És az is nagyon érdekes, hogy az úgynevezett, és ezt tudatosan és szándékosan mondom, mérsékelt ellensége Assadnak, az, akit az oroszok elsősorban támadnak. A Daesh-t, az iszlám államot kicsit. Mert lehetséges, hogy úgy látják, hogy Assad most már sokkal gyengébb pozícióban van, és ezt kell megvédeni. Az oroszok számára rettetesen fontos Latakia kikötője, mert az a legfontosabb földközi tengeri, az egyetlen földközi tengeri bázisuk, és akkor ők valóban egy nagy hatalom, vagy nem egészen szuperhatalom van, fél szuperhatalom. És ha orosz lennék, akkor azt mondanám, hogy igen, sikerült. És legalább azt is elértük, most már mi, európaiak, hogy Obama nem mondta azt, hogy benézett Putyin lelkébe, és most már látja, hogy ott mi van, amit annak idején Bush elnök mondott. Igen.
Igen, viszont az is érdekes, hogy mindemellett, hogy egy hatalmi vákumot szimatolt ki Putyin, rálépett az egyik európai szövetségesének a kislábújára is, Törökországot gyakorlatilag, minthogyha kevésbé barátságosan kezelné, mint történt eddig. Ugye a török áramlat Ankarában jelentett be nagy dolgokat Vlagyimir Putyin. De hát most az elmúlt napokban többször átrepültek török légtérbe, természetesen azért, mert Törökország NATO ország, de minthogyha kezdene ott is a viszony hűvösebbé válni.
És valószínűleg Putyin azt is látja, hogy Törökország most egy ilyen válságban van, egy belső válságban, hogy ez valóban egy üzenet Ankara felé, hogy mi pontosan látjuk, hogy gyengül Törökország. Szerintem ez csak az én véleményem. Stratégiailag Erdogan egy hibát követett el, amikor újra elindította a kurdok elleni háborút. A kurdokkal szerintem kitirott volna egyezni, a törökországiakkal, a szíriaiakkal, és egyébként egész jó kapcsolata volt legalábbis Erbillel, tehát az iraki kurdokkal.
Csak ugye a parlamenti kurd szavazatok miatt neki igen, valamit lépnie kellett, hát, vagy legalábbis úgy érezte.
Úgy gondolta. És úgy néz ki, hogy a szekuláris ellenzék, ami nagyon gyenge pozícióban volt egy-két évvel ezelőtt, az úgynevezett mély államot szintén visszaszorította, most megint erősödik, és nagyon sok töröknek elege van Erdoganból. Tehát komoly belpolitikai problémákkal néz szembe, és akkor az oroszok gondolom úgy érzik, hogy nyugodtan nem avatkoznak be, de megsérték a török légteret, és senki sem fogja őket erre felelősségre vonni, mert ugyanazt csinálják a Baltikumban. A hosszabb ideje, és időnként a NATO erre azt mondja, hogy enyhe, ez nem szabad. Na és? És amikor a orosz tenger alatt járók bevonulnak a svéd vizekre, meg ilyenek, nagyon sok mindent engednek meg magukra. Sőt, ha nem tévedek, orosz vadászgépek ott megközelítik a Nagy-Britannia területét.
Igen, vadászbombázók nukleális töltőfejet, vagy bombákat célba jutatni.
Valami történik, hogy Oroszország visszalép a színpadra, és azt mondja, hogy mi vagyunk a második legnagyobb hatalom. Nem tudom, hogy Kína hol tart mindezzel, de világos, hogy az amerikai hatalom gyengül, és ezt élvezik, és ezt használják ki.
Akkor a új világpolitikai szerepet szeretnének maguknak kiharcolni?
Hát szerintem már több, mint szeretnének, mert ki is harcoltak, nem?
Ezzel a szíriai bombázással például, amire példa nem is tudom hány éve volt utoljára, hogy Oroszország egy másik szuverén ország területén hajtson végre légicsapásokat.
Szerintem Oroszország utoljára ilyet 1914-ben követett el. Szovjetunió az egy más kérdés. De azóta, tehát 91 óta, hogy szétesett a Szovjetunió, szerintem Grúzia az egy ilyen féleset.
Határeset.
Igen, igen.
Térjünk át egy kicsit, ön is említette Londonra. A válságok közepette az uniós politikákra milyen hatást képes kifejteni a tervezett brit népszavazás, az elszakadásról tervezett népszavazás? Egyáltalán az Egyesült Királyságban, ahol most először az elszakadás pártiak többségét mutatta egy közvéleménykutatás, miként vélekednek a közösség többségét izgalomban tartó migrációról? Szóval Londonban ebben a pillanatban mi a helyzet?
De most az igazság az, hogy nem tudom, mikor voltam utoljára Londonban, megyek nem sokára november közepén, de az a benyomásom, abból, amit olvasok, brit képviselőkkel beszélek, hogy valóban a kilépés pártiak most megerősödtek. Hát a közvéleménykutatások megint először azt mutatják, hogy több mint 50% szeretne kilépni az Európai Unióból. A migráció kérdése csak egy a sok közül, de azt hiszem, ez teljesen világos és egyértelmű, hogy a hagyományos, a brit őslakók többség azt mondja, hogy elegünk van. Na most ez nem csak a harmadik világbeli migránsokra vonatkozik, hanem miránk is. Tehát tudjuk, hogy legalább 100-150 ezer magyar él Nagy-Britanniában, nem egészen 1 millió lengyel, vannak lettek, litvánok, itt szerintem csehek és szlovákok is vannak kisebb számban, egyébként oroszok is vannak, becslések szerint kb. 300 ezer orosz él nagyrészt Londonban.
És nagyon gazdag oroszok is élnek ott,
jó
mint tudjuk.
Oroszok van, de egyébként franciák. Egyesek szerint London a másik legnagyobb francia város. Meg nagyon érdekes. Tehát ez a London világ...
De ez ilyen volt mindig is. Ez nem az elmúlt 15 évben. Nem. Sok nemzetiségű volt. Nem lehet azt mondani, hogy Londont hát, az angolokra lakták mondjuk 90 előtt csak is kizárólag.
Amikor én először oda jutottam, tehát 1950-ben, akkor ez nagyon régen volt, akkor leszámítva egy pár olasz bevándorlók voltak, egy pár lengyelt, mert háború után ott maradtak, más nem nagyon volt. Tehát akkor még az ember megfordult az utcán, ha látott egy fekete arcot. De ez egy teljesen más London volt. Egy fehér London, inkább befelé néző, nagyon provinciális, és nem volt annyira konfliktusos. Tehát amit mi hagyományosan tudok, hogy a rendőrök fegyver nélkül jártak, ez nem volt probléma. És amikor egy rendőrt lelőttek, egyszer-kétszer előfordult, az óriási sokkot okozott. Most mind megváltozott. A harmadik világbeli bevándorlás az 50-es években indult be, és hát azóta az a London, amire én még emlékszem, és magam korabeliek még emlékeznek, az eltűnt. Tehát 90 óta persze megint megváltozott. Londonnak már nem fehér többsége van. Tehát nem benszülött angol, hogy így nevezzem ők. Bár most már a harmadik generációs bevándorlók is, bevándorlók leszármazók, akiket én tanítottam például második vagy harmadik generációsokat. Na most azt mondom, hogy aki Londont amúgy se szeretik. London egy külön világ. És aki nem londoni, az azt mondja, hogy várjunk egy pillanatra. Mi nem egy ilyen Angliába szeretnénk élni. Mi elfogadjuk a bevándorlókat addig, ameddig ők úgy viselkednek, ahogy ezt mi szeretnénk. És itt van egy nagyon érdekes kérdés, hogyha valaki bevándorló, és már ott él, és a gyerekei ott születnek, lehet-e angol? Tehát van ilyen, hogy asszimiláció. Na most én azt tapasztaltam, hogy például olaszok, vagy lengyelek, vagy ukránok, akik a gyermekeim ahol születtek, azok lehetnek angolok. Esetleg meg kell változtatni a kiejtetetlen lengyel nevüket. De eltűnhetnek, mert itt azért mégis számít a rassz. Hogyha valaki már nem fehér arcú, akkor ez szerintem nehezebb. Mert viselkednek úgy, mint az angol középosztály, az osztály nagyon fontos. Hogy úgy viselkednek, mint egy angol középosztály, akkor őket elfogadják. De hogy angol vagy brit, nagyon nehéz. Én elmehettem volna angolnak például.
Ez az egyik probléma, Londonból nézve, vagy Angliából, vagy az Egyesült Királyságból nézve, de mondta, hogy több dolog is van.
Igen, hát a másik kérdés az, hogy kialakuló félben van egy valami, ami saját nevén nem akarja magát megnevezni, és ez az angol nacionalizmus. Nemzeti tudat valahol a kettő között, hogy mi angolok vagyunk, de ez mit jelent? Mindenképpen azt jelenti, hogy mi nem vagyunk kontinentálisok, hogy mi különállók vagyunk a franciákkal szemben, a németekkel szemben, amerikaiakkal szemben, kisebb mértékben, és persze a skótokkal szemben. Ez egy külön kérdés Skócia. Gazdaságilag nagyon sokan azon a véleményen vannak, hogy a brit gazdaság 3-4 éves pangás után most már elindult, jó irányba, az euró az egy halott. Tehát nem érdemes ott maradni az Európai Unióhoz kötve, legyünk függetlenek, kereskedjünk mindenkivel, kerüljünk közelebb az Egyesült Államokhoz, ott van Ausztrália, stb. Stb. Na most ebben van jó pár hamis illúzió, hogy például okáért a Nagy-Britannia tovább akar kereskedni az Európai Unióval, akkor be kell tartani az EU-s szabványokat.
Amit most se szívesen tesznek.
De megteszik, mert tudják, és betartják. Tudják, hogy nem lehet eladni az árut. Na most a kérdés az, hogy ha kilépnek, akkor ezeket a szabványokat angol lobbizás és befolyás nélkül fogják meghozni, ugyanúgy, mint a norvégokkal. Persze Anglia annyival nagyobb, tehát ez más, minőségileg más. Milyen legyen egy nem Európai Uniós Nagy-Britanniának a súlya a világon? Megtarthatja-e a pozíciót a biztonsági tanácsban, vétójoggal? Mert mindegy azt mondom, hogy ez nevetséges, hát ez egy 60 milliós ország, mit keres itt? Nem szuperhatalom. És így tovább, és így tovább.
És a végén, végül még legújabb könyvéről, ami 2012-ben a Tallinni Egyetem gondozásában jelent meg, most jelent meg magyarul, szeretném kérdezni, a címe Politika, illúziók és téveszmék. Részben ezt már említette Londonnal, Nagy-Britanniával kapcsolatban is.
Nem véletlenül.
Át kellett dolgoznia? Az olvasók közönség miatt, vagy akár az elmúlt évek eseményei miatt?
Nem dolgoz. Az eredeti szöveg, amit mi, tehát külön asszisztenseim, tanácsadóim és én lefordítottunk magyarra, kellett ezen dolgozni. Részben azért, mert az én stílusomat nem olyan nagyon könnyű átültetni bármilyen nyelvre, mert a culpa, de ez a helyzet.
Az angol volt az eredeti.
Angolul írtam eredetileg, gondolván, hogy ennek a mondani valója, mondjuk úgy, a politikai elmélet világában. Kaptam egy-két recenziót egyébként, egy-két visszajelzést, remélem, hogy magyarul még többet fogok kapni. Igazából a könyvnek az a mondani valója, mondhatjuk azt is, hogy gyarló emberek vagyunk, tehát üdik tévedésekkel teljesen nézzük a világot, hogy vannak illúziók, és hogy veszélyes dolog illúziókra, téveszmékre politikát építeni. Nagyon nehéz meglátni a valóságot. Teljes egészében soha nem fogjuk. Hát ez a tükör által homályosan problémája, de minden esetre egyes problémákat azt hiszem be lehet azonosítani. Most mondjuk egy példát, amire ki is térek, ami szerintem nagyon érdekes, izgalmas és aktuális. Mi Európában igazából a nukleáris családból indulunk ki. Tehát vannak rokonok, de mint politikai, vagy gazdasági, vagy érzelmi tényező, a nagy család alig számít. Tehát a klán, a törzs közel-keleten enélkül nem lehet elképzelni a világot. Tehát az ember lojalitása elsősorban a nagy család felé mutat. Tehát az egész állampolgárság fogalmát másképpen kell elképzelni. Amikor bejönnek Európába a közel-keletiek, akkor azt látják, hogy mi elhanyagoljuk az öregeket, ez számukra elfogadhatatlan. Vagy a nők szerepe, és így tovább, a nők alávetettek, sok mindenből lehet erre következni. Többek között az iszlám vallás egy bizonyos olvasatából. Tehát ilyen problémákat vetek föl, próbálom körbejárni, és hát természetesen, mivel ez a könyv a politika elmélettel foglalkozik, van egy hatalom elmélet.
Téveszmék és illúziók vannak most is, ezekről is beszéltünk az elmúlt egy órában az Európai Parlamentből, az Európai Uniós vezetők nyilatkozatairól is szó volt. Söfrin György, a Fidesz Európai Parlamenti képviselője volt az Aréna ma esti vendége. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő és Szécsi Ágnes vett részt. A műsorvezető Király István Dániel volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!